Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az ószövetségbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk példabeszédek könyvének 3. fejezetében az 5. verstől a 12. versig a következőképpen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését megnevesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Amen. Foglaljunk helyet. Öres testvérek, ma 50. vasárnapja van. Ennek a vasárnapnak a témája vaksából isteni bölcsességre. Az oltár előtti igében is olvasunk egy vak emberről, aki meggyógyul, aki jobban lát, mint a körülötte lévők, lelkiekben már előtte is látott, bölcs volt, mert Jézushoz kiáltott, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Isten így akar minket eljutatni az igazi lelki bölcsességre. Mi lehet, hogy valami világi bölcsességet szeretnénk kapni, hogy a világban minél jobban boldoguljunk, minél sikeresebbek legyünk, de Isten nem ezt akarja nekünk nyújtani, hanem isteni bölcsességet, amely ugye bolondság az embereknek, de mégis üdvösségre vezet. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében azt mondja, hogy a keresztről való beszéd az bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk az Istennek a bölcsessége. Isten meg akarja menteni a mai életünket, a mi lelkünket. És azt akarja, hogy az legyen a mi fő élet célunk, hogy Istennel éljünk már itt a földön, és bejussunk az ő örök országába. Példabeszédek könyve a bölcsesség irodalomhoz tartozik. A zsidók számára és a közel-keleti emberek számára fontos volt a bölcsesség, az élet bölcsesség, azoknak a tapasztalatoknak az összessége, amelyet az előző generációk összegyűjtöttek. Tudták azt, hogy élhet az ember, ideig óráig sikereket is elérhet, de ha nincs rajta az Isten áldása, ha nem bölcs az élet, akkor semmibe veszik az egész. Nyilván ők is hallottak, tudtak olyan civilizációkról annak idején is, amelyek fölvirágoztak, és aztán előbb-utóbb összeomlott az egész közösség. Ilyen ökológiai katasztrófák többször is bekövetkeztek, társadalmak, most itt utólag mi magunk is látjuk, összeomlottak, mert mondjuk a környezeti változásoknak nem tudtak megfelelni, vagy éppen maguk okozták annak a környezetnek a pusztulását, vagy akár a társadalom omlott össze, mert egyszerűen annyira önzőkké váltak az emberek, hogy a társadalomnak a tartó ereszkei hát egyszer nem tudták megtartani az egészet, és összeomlott. Vagy akár egy-egy családban is ez előfordulhatott. És a bölcsesség az ókori ember számára, tehát ez fontos volt. És erre törekedett mindenki. Ugye a legbölcsebb zsidó király Salamon volt, és ő írta, gyűjtötte össze ezeket a szavakat. Természetesen nem ő maga egyedül, hanem a sok-sok ember, sok-sok bölcs embernek a gondolatait foglalta össze, és Istennek az útmutatásai szerint írta le ezeket a szavakat is. De azzal kezdi Salamon, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ugye pedig mondhatnánk azt, hogy hát nem a legfontosabb a ráció. Hát annyi esztelen ember van a mai világban is, olyan butaságokat követnek el, hogy hát nem az észre kéne támaszkodni. Hát nem, mert az ész az korlátozott. Mi emberek bárha esetleg sokra is tartjuk magunkat, akkor sem tudunk mindent átfogni. Tehát ha élnénk 1000 évig, mint ahogy ugye volt, aki igen, majdnem 1000 évig élt annak idején a teremtés után, akkor sem tudnánk fölhalmozni azt a bölcsességet, amellyel mi meg tudnánk szabni a mi életünknek az irányát. Hanem Istentől kell kérni a bölcsességet, mert ő nem korlátozott, mint mi emberek. Ő végtelen ismerettel rendelkezik, ő tudja azt, hogy mi válik igazán javunkra. Tehát nem azt jelenti ez az ige, hogy nem kell gondolkodnunk, nem kell megfontolnunk a döntéseinket, hanem azt jelenti, hogy a legfontosabb tényezőt nem szabad kihagyni számításainkból. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Tehát az Istent nem szabad kivenni gondolataink közül. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Az Istenre kell gondolnunk mindenkor, persze nem azt jelenti, hogy nem szabad terveznünk, és nem szabad előre gondolkodnunk, de mindig hozzá kell tenni, hogy Jakab apostolnál is olvassuk az ő levelében, hogy ne mondjátok azt, hogy ezt és azt fogjuk tenni, elmegyünk kereskedni, hanem mondjuk azt, ha az Úr adja és érünk, akkor ezt és ezt fogjuk tenni. Ugye ezt mindig hozzá kellett tenni minden korban, de a mai még inkább változó korban, amikor napról napra esetleg változhatnak teljes mértékben a életkörülményeink, hozzá kell tenni, hogy igen, tervezünk, de aztán lehet, hogy valami betegség, vagy valami baj, valami gazdasági helyzetváltozás teljesen áthúzza a mi számításainkat. Tehát az Úrban kell bízni. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. De mit jelent ez, hogy egyengedett ösvény? Az azt jelenti, hogy egyszerűen járható út. Mert vannak járhatatlan utak. Én szoktam kerékpározni, és tegnap előtt kín voltam gyopárosi kiserdőbe, és van olyan ösvény, ami járhatatlan, mert egy nagy fa kidőlt a viharban, és még hát nem takarították rá az útból, és akkor az az ösvény, amin szoktam menni, járhatatlan, és vissza kellett fordulnom, és más irányt kellett vennem. Na most azt mondja az ige, hogy minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ez egyszerűen járható lesz az út, nem azt jelenti, hogy teljesen jó lesz, könnyű lesz, nem a széles utat, nem autópályát akar nekünk Isten kínálni. Ugye a mai világban ez a fő cél, hogy autópályára vagy autóúttal lehessen eljutni. Ugye mi is örülnénk, hogyha ugye a 47-es már autóút lenne, könnyebben lehetne közlekedni, de az Isten az életben nem ezt akarja nekünk nyújtani. Mi lehet, hogy ezt szeretnénk, hogy nagyon jól, könnyű legyen menni, de nem. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Azt jelenti, hogy járható lesz az az ösvény, még ha nehezen is, de járható válik. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, mondja, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. A legfontosabb, hogy figyeljünk az Istenre, az Isten szavára, az Isten parancsolataira, és ne azt kövessük, ami esetleg éppen a mai világ diktál nekünk. Mert a mai világ az fékevesztett, nincsenek gátlásaik, semmi, nem szab határt. Sőt, ha valaki fölhívja a figyelmet, akkor őt dorgálják meg. Nekünk félnünk kell az Urat, és kerülni kell a rosszat. Akkor is, hogyha mások arra mennek. Tehát nekünk nem a széles úton kell járnunk, hanem a keskeny úton. És nem kell bölcsnek magunkat tartani, mint sokan teszik, hanem el kell ismerni, hogy talán nem tudunk mindent, nem látunk mindent át. És azt mondja, hogy gyógyulás lesz az a testednek, és felüdülés csontjaidnak. Az ember, ha túl bölcsnek gondolja magát, azt hiszi, hogy mindent meghatározhat az életébe, akkor előbb-utóbb kudarcokkal szembesül. De a bölcs ember tudja azt, hogy nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy ő azt tervezi. És azt is el tudja fogadni. Mert sokszor szembesülünk olyannal, hogy ez nem jó. Tiszteld, mondja az ige, az Urat a vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Ugye itt miről van szó? Hát arról, hogy az ember azt gondolná, hogy akkor lesz több, ugye, hogyha minél többet megtart önmagának, ha minél többet gyűjt, és az ige itt azt mondja, hogy nem így működik a világ. Hanem aki ad, az gyarapszik, aki pedig nem mer adni, az előbb-utóbb elszegényedik. Ugye Jézus is mondott ilyesmit a talentumokról szóló példázatban, hogy akinek kevés van, az kuporgatja, az nem meri forgatni, amilyen van. Akinek már kicsit több adatot, az talán bele fog a vállalkozásba, és sikerül. Ugyanígy a mi vagyonunk is tudnunk kell, hogy nem csupán a miénk, nem csupán azért adatot, hogy legyen valami biztonság mögöttünk, hanem azért adatik a vagyon és képességek, hogy azzal használjunk másoknak is, és az Istennek. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. De vannak olyan gyülekezetek, amelyek ezt az igét előszeretettel előveszik, és ajánlják a tagjaiknak, hogy hát igen, igen sokat kell adományozni, minimum a legmagasabb címletű papírkénzt kell bedobni a persejbe, mert azt áldja meg az Isten. Hát ugye erre mit kell mondani? Azt, hogy lehet, hogy így van, de lehet, hogy nem úgy van. Tehát az Isten áldása az nem azt jelenti, hogy ez valami fajta bankként működik, hogy én mondjuk adok Istennek 1 milliót, aztán majd 2 milliót fogok visszakapni másot. De nem így működik. Éppen működhet még így is, de nincs erre garancia. Tehát tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Tehát mit jelent ez az ige? Azt jelenti, hogy nem az legyen az első számunkra, hogy minél nagyobb legyen a jövedelmünk, a vagyonunk, hanem, ahogy olvassuk az igébe, mondja Jézus a hegyi beszédben, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát ha a vagyonunkból tudunk adni a másik embernek, vagy a gyülekezetnek, akkor Isten áldása lesz a mi életünkön. És nem az a legfontosabb, hogy minél többet adjunk, hanem az, hogy a szívből tegyük. Jézus, amikor benn volt a templomban, jeruzsálemi templomban, akkor odament, és nézte, hogy hogy adományoznak az emberek a templomnak. Ezt olvassuk Lukács evangéliumának 21. fejezetében. Amikor Jézus föltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen volt az egész vagyonát. Jézus példát adott, és azt mondta, hogy mindenét odaadta ez az asszony. És maga Jézus is ezt tette, mert ő is oda áldozta az életét, nem tartotta meg önmagának. Természetesen nem azt jelenti, hogy akkor nekünk is minden vagyonunkat oda kell adni, akár az egyháznak, vagy mindenféle segélyszervezetnek, de tudnunk kell, hogy a mi vagyonunk, a jövedelmünk az nem csak a miénk, hanem Isten azért adta, hogy azzal használjunk a közösségnek, használjunk az Isten országának az építésére. És akkor lesz az Úr áldása mi életünkön. Az Úr intését megnevesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa fiát, akit kedvel. Hangzik a bölcs intés, Salamon mondja, mert tudja azt, hogy ha valakinek mindent megengednek, ha gyermeket úgy nevelnek, hogy minden szabad, akkor abból nagyon nagy baj lesz. Ma is vannak ilyen családok, ahol teljes mértékben liberálisan nevelik a gyermekeket, mindent megengednek nekik, éppen talán még azt nem, hogy fölgyújtsák a házat, de egyébként majdnem mindent, és ez nem jó. Mert aztán a gyerek fölnő, és ezt nem lehet vele bírni. minél nagyobb, aztán nagyobb lesz a baj. A bölcs szülő azt tudja, hogy szükség van az intésre, szükség van a fegyelmezésre. Az Úr intését megnevesd, fiam, és dolgálását meg ne utáld. Tehát az Isten is fenyít minket, ad nehézségeket az életbe, azért, hogy észhez térjük. De azt mondja, mert akit szeret az Úr, azt megdolgálja, de mint apa fiát, akit kedvel. Tehát az Isten ad nehézségeket a mi életünkbe, még a hívő emberbe is jönnek próbák, nehézségek, amelyeken keresztül nevelni akar minket. Ahogy mondtam, mi a könnyű utat választanánk, és a mai emberre ez még inkább jellemző, de az Istennek az útja, azok mások, mint a mieink. Mi hasonlóak vagyunk a tanítványokhoz, akik nem tudták fölfogni, ahogy az oltár ötigében is olvassuk, hogy miért megy föl Jézus Jeruzsálembe. Kijelenti azt, hogy jön a szenvedés, hogy meg fogják ölni, de a harmadik napon föltámad. És azt mondja az ige, hogy ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből, ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Mi is sokszor nem értjük, hogy az Isten útjai mások, mint a mieink. Mi azt szeretnénk, hogyha kényelmes, jó életünk lenne, nem lenne se fájdalom, sem betegség, semmi, de nem így adja az Isten. Ad nehézségeket, próbákat azért, hogy formáljon minket. A tanítványok nem értették, ugye volt olyan másik helyen olvassuk azt, hogy Péter azt mondta, hogy nem eshetik ez meg veled, Uram, és akkor azt mondta neki, a tanítványnak, a későbbi apostolnak, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberek szerint gondolkozol. Sokszor mi is így gondolkozunk, és megpróbáljuk elkerülni a nehézségeket. Nem akarunk szembesülni vele. Pedig az Isten néha ilyen helyre vezet minket. Olyan útra, amely nekünk nem kedves, de mégis az Istennek az útja. Isten adja, hogy ezekkel az utakon menjünk, és ne azokon, amit mi kigondolunk magunknak. Isten adja, hogy ő tudjon vezetni minket, és áldás, igazi áldás legyen velünk, hogy az ő lelke el ne hagyjon minket. Dávid király sokfelé ment az életben, sok mindent megtett, bűnbe is esett, de aztán a legfontosabb imádság az az volt, hogy szent lelkedet ne vonj meg tőlem. Az Isten való kapcsolata meg ne szakadjon. Aztán jöttek nehézségek még az életébe, és azt ő eltűrte. Tudta, hogy akár a bűnei miatt is érik a csapások, a bajok. És nem azt mondta, hogy hát miért érnek engem ezek a bajok, hát én nem érdemlem ezt meg. Tudta, hogy Isten még neveli őt. És aztán fölemelte Dávidot. Így akar minket is vezetni, irányítani. Mert az Isten szeret minket. Ugye a világban van úgy, hogy valakinek azért vannak bajai, mert Isten bünteti, de minket nevelni akar. Tehát az Isten nem mond le rólunk, és egészen, hozzá kell tenni, egészen a halálunk napjáig formálni akar minket. És alakítani akar minket. Hogy egyre inkább Krisztus képe kiformálódjon a mi arcunkon. Isten adja tehát, hogy mi az ő útjain járhassunk, isteni bölcsességben. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönjük, hogy te nem akarod, hogy elvesszünk, hanem hogy megmeneküljünk. Könyörgünk, Istenünk, hogy ne a magunk utait járjuk, amely kárhozatba vezet, hanem Urunk, add, hogy hozzá térhessünk, a keskeny úton járjunk, és bemenjünk a szoros kapun. Könyörgünk, Urunk, légy velünk, áld meg a mi életünket. Amen.